A nehezen barátkozó Dorka panellakásban él nagyhangú édesapjával és túlérzékeny édesanyjával szerető családban, míg osztálytársa, a hideg jó módban felnövő Matyi életének legnagyobb eredménye, hogy alacsony termete ellenére a középiskola legjobb kosarasa. Kettejük szerelme viharos erővel csap le, erről szól a Légömbök című könyv, Hajdú Antal Zsuzsanna első regénye, amely nagy hatással van az olvasóra, ahogy annak könyv folytatása az Utánad című kötet is. A szerző harmadik, Visszatérünk, a Pipacsok ártatlanok című megindító regénye is szóba kerül majd. A könyvek fiatalokról szólnak, de lényegében bennük van a felnőtté válás minden fontos mozzanata.
Engem mindig érdekeltek azok a drámák, amik a tinédzserek között zajlanak, azok a szerepkonfliktusok, a kiközösítés, ezek olyan dolgok számomra, amikkel mi most is azt gondolom, hogy nem foglalkozunk eleget, és ugye Légömbök az arról is szól részben, hogy ez a lány saját magát közösíti ki tulajdonképpen az osztály vérkeringéséből gyakorlatilag, mert nem találja a hangot, és nagyon-nagyon nehezen barátkozik. Tehát egy pici egyéni felelőssége is van abban, hogy ő kívülálló lesz. Szerintem ő egy tipikus kamasz lány. Olyan értelemben, hogy egyfajta lázadó, ugye ez a visszahúzódás, kicsit ez a tüskés mentalitás, ez ott nyilvánul meg nála, hogy tudja jól, hogy nem divat egyáltalán azt, hogy ilyen földigérő szoknyákat hord, meg úgy fonja be a haját, ez a patikolt pólót tudott, szóval ez az öltözködés egyáltalán nem divat, és ő így lázad. Tehát ez elmondható, ezért hívják Indiánnak, és én igazából azért választottam egy ilyen karaktert, mert úgy gondolom, hogy az olyan szempontból jó, hogy ő ilyen, mert egy átlagot tud képviselni, tehát mindannyian valahol szerintem arra vágyunk, hogy figyeljenek ránk, de nem mindenkinek a személyisége olyan, hogy ez annyira egyszerű lenne. És arra gondoltam, hogy egy ilyen karaktert megmutatni egyfajta fejlődését, az érdekesebb, mint hogyha egy teljesen kiforrott, kiegyensúlyozott, barátkozós, kedves, aranyos tinédzser lányról írok. És azt szerettem volna, hogyha az olvasó látja az útját, és azt, hogy ő hogyan változik az élet viharaiban, illetve a döntései által.
Hát elég komoly viharokat kell átélnie. Mondtad, hogy kiközösítés, vagy hát, hogy kívülállónak érzi magát, de ebben az osztályban, mint ahogyan a legtöbb gimnáziumi osztályban, hiszen kamaszkorban elég kritikusak a gimnazisták egymáshoz. Szóval, hogy mi miatt lehet még valakit kitaszítani egy körből?
Hát ugye van a Sebestyén Matyi, akiből aztán egy szerelem is alakul, vagy hát akivel, és neki is van egy kis titka, tehát ő első ránézésre egy teljesen aranyos, átlagos, kedves fiú, de van egy titka, amit úgy érezne, hogyha kiderülne, akkor az nagyon ciki lenne, nagyon kellemetlen lenne, mert nem illik abba a képbe, amit ő felépítetett magáról az osztályban. Tehát már vele kezdődik az. A kis családi gondjait, az édesanyjával való elég rossz kapcsolatát sem veri nagy dobra, tehát nyilván ezeket csak a barátai tudják, és ez a tipikus, hogy oké, hogy anyagilag mondjuk egy családban úgy tűnik, hogy rendben van minden, testvérek, apuka, anyuka, mégis olyan smi dolgok vannak a háttérben, amik elvezethetnek ahhoz, hogy a gyerek, vagy hát a fiatal nem érzi teljesen a toppon magát, és ez rá abszolút jellemző. De ugyanakkor itt van Jani is, aki egy erdélyi származású srác, tehát egy székely felmenőkerendő közös srác, aki 10 éves volt, amikor édesanyjával átköltöztek Magyarországra, és hát ugye bármennyire is eltelt azért 7 év mondjuk azóta, tehát a Légömbök kezdetekor olyan 7 év telt el, azért mégis magán viseli azokat a tulajdonságokat, azokat az élettapasztalatokat, amiket egyébként 10 éves koráig kint átélt. És az utánadban egyébként ez talán még inkább előtérbe kerül, hogy ő egyfolytában keresi azt, hogy ő hova tartozik, kicsoda, most akkor ő milyen származású, de ugyanakkor viszont ő a legnépszerűbb srácok egyike az iskolában, tehát ő meg egy olyan állarcot vett magára, hogy ő a menő gyerek.
Ami nagy erénye, hogy őszinte.
Abszolút őszinte. Mm-hmm. Abszolút őszinte, aztán ki is mondja, hogy mi olyanok vagyunk, hogy nem hazudunk, és ez néha lehet, hogy bunkóságnak tűnik, hogy ő tényleg kimondja, amit gondol. Nem rossz szándékú, de elképzelhető, hogy valakit megbánt valóban.
Azért gondoltam, hogy fontos erről a három kis világról beszélni, mert ugye őket látjuk a két történetedben leginkább, és az is érdekes, ahogyan a beköszönő szerelmet megmutatod ebben a korban, hogy mennyi kétség van, hogy mennyi aggodalom, megfelelek-e, jó leszek-e, tényleg ő kell-e.
Nekem az volt a legfontosabb, hogy igazinak tűnjön. Igenis ez a sok fájdalom, sértődés, indokolatlanul felhúzom magam, bizonytalan vagyok, esetleg a hormonjaim irányítanak csak. Tehát nekem ez fontosabb volt, hogy hogy ez valósnak tűnjön, hiszen azért lássuk be, mindenki a magában néz, 17 évesen nem vagyunk még annyira kiforrottak, tökéletesek, mint azt nagyon sok ifjúsági regény mutatja. Tehát én igazi húsvértinéket akartam az én regényembe is. Annak ellenére, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy hát ideges, igen, tehát a tinédzserek, lássuk be, nagyon sokszor idegesítőek, leginkább önmaguk számára. Engem legalábbis ez így érintett, amikor én tini voltam.
Tudtad-e, amikor az első könyvet írtad, hogy hogyan fog folytatódni ezeknek a szereplőknek?
Nagy vonalakban csak igen. Uh-huh. Mindig élt a fejemben egyfajta folytatás. Tehát a Dorka életéből például a főiskola is kimarad, az egyetem is kimarad. És egyből bekerül a munkavilágába, amire azért lássuk be, egyáltalán nincsen készen. Nincsen készen arra, hogy a kollégák megpróbálják szétszedni, információkat szereznek az ő családi hátteréről, megint csak nem jön ki jól. Tehát az, hogy ő ott megszerettesse magát, az nagyon nagy meló. És szerintem az ember ezekben a mélyvízi szituációkban fejlődik a legjobban. Ugye mélyvízi szituáció volt az, ami a családjában történt, mélyvízi szituáció volt, ami ugye korábban az érettségi előtt történt vele. Tehát ő olyan pofonokat kap az élettől, hogy egyszerűen nincs más választása, mint hogy tovább menni és nem feladni.
Igen, mert egy tragédiát kell valahogyan túlélni, és hát annak az utóhatásai azért nem néhány hónap alatt múlnak el. Mire jön rá például Jani, ez az erdélyi fiú?
Janinak az útja tényleg érdekes, hosszú utat jár be, tehát ő nagyon sokszor megpróbál visszamenni Erdélybe, és gondolatban is, és mindenhogyan, mert feltételezi, hogy mivel ő ott nőtt fel, ezért ott ő jobban érzi magát.
Tehát azt gondolja, hogy azért nem találja itt a helyét Budapesten, mert hogy valójában nem is ide való.
Mert ő igen, nem ide tartozik, mert egyrészt teljesen más értékrendje van, legalábbis ő azt mondja, hogy teljesen más értékrenddel rendelkezik. Másrészt ott van a nagyobb értelemben vett családja, tehát neki csak az édesanyja van Magyarországon, de a nagyszülei, akihez nagyon kötődik, ők Erdélyben vannak még. És ez is nyilvánvaló, hogy benne van, nagyon sok nyelvi akadálya kell még mindig megküzdenie. Ez is egy kicsit való élet, hogy én ismerek olyan embereket, akik valóban onnan jöttek, Erdélybe jöttek, és olyan érdekes, hogy még mindig az ő nyelvük egy nagyon picit más, mint a miénk. Nem csak a felfogásuk az élet dolgairól, nagyon okosan és nagyon egyszerűen gondolkodnak dolgokról, tehát ők nem bonyolítanak túl semmit, és a Jani ezért is van konfliktusban a budapesti élettel mondjuk, vagy a magyarországi más életformával. Mert ő, ami a szívén az a száján, ő azt kimondja, ő nem érti, hogy ez miért probléma, és egyébként nagyon sokszor hallgatnak. Amikor nincs mit mondjon, akkor nem szól semmit. És Dorkát ez például halálra idegesíti, hogy most, amikor mondanod kéne valamit, akkor meg se szól az.
Muszáj beszélnünk a harmadik könyvedről is, ami nem kapcsolódik ehhez. Ez is olyan, ami a felnőtteket, és ezt a 16 és 20 éves korosztályt is milyen érintheti. Mi a címe lenne?
Visszatérünk a Pipacsok ártatlanok, és magát az alapot, azt két sajnálatos hazánkat érintő busztragédia ihlette, illetve adta. Ugye az egyik a verónai buszbaleset, a másik pedig a kőszegi buszbaleset, és maga a történet az egy fikció, de maga az a tragédia bennem valahogy így csapódott le. Tehát egyrészt ez az én lelkemet is érintő feldolgozási folyamat volt, a másik meg az, hogy az emberek életében elég sokfajta tragédia vagy szomorú történet előfordulhat. És hogyha egy olyasmiről olvasnak, hogy igen, ezen is túl lehet lépni, akkor már a túllépésre koncentrálunk, vagy a tovább lépésre, és nem arra, hogy ami történt.
Ugye itt a te történetedben, ami fikció, az is fontos, hogy hányan élték túl, és hogy mi történik az osztályfőnökkel, hogy mi történik azzal a fiatal lányjal, aki úgy érzi, hogy ő felelős ezért az egészért, tehát azon túl, hogy túlélte, de hogy miatta keltek útra ezek a fiatalok.
Igen, tehát ennyiből más ez valóban, mint ami valóságban történt.
Hogy mi az alapszituáció?
Van egy ok, ezt szeretném, hogyha az olvasó maga találná meg a könyvben, amiért a pipacsok ártatlanok, és amiért ez a lány nem csak azért érzi bűnösnek magát, mert túlélő, és ez önmagában is fájdalmas, hogy miért pont én, miért vagyok én kiválasztott, hogy nekem ez megadatott, hogy éljek. De hogyha valamilyen szinten ez a baleset vagy történés köthető ahhoz, amit én a múltban csináltam, akkor vajon ettől a bűntudattól meg lehet-e szabadulni? És kérdés az, hogy megéri-e emiatt magunkat vádolni, illetve mink saját magunkat felelőssé tenni a történtekért, vagy egyszerűen abban kell bízni, hogy ez a sors volt, és nem az, hogy én vagyok egy szemében egy kiváltó oka a történéseknek. Talán az mondható el, hogy a három karakter, tehát mindegyik egy-egy feldolgozási stratégiát képvisel. Ez egyébként érdekes, nem volt tudatos az írás során nálam. Például Antinál ez a számítógép mánia, meg játék szenvedély, hogy hogyan alakult át végül is egy feldolgozási üzemmóddal, ugyanakkor a Kornéliánál pedig az, hogy korábban színes képeket festett, és most meg már csak színnel hajlandó valamit mázolni. Ez is ugye feldolgozásnak egyfajta formája.
És van, aki világgá megy.
És van, aki világgá megy, a Csilla nevű lány, aki egyébként olyan szinten érintett másképp a balesetben, hogy ő ténylegesen meg is sérült, és ez a sérülés, ez egy látható sérülés. Sokan mondták, olvasok, hogy talán az ő stratégiája az, amit úgy tudnak elfogadni, hogy ez a leghősiesebb. De valóban Anti rávilágít, hogy valójában ő menekül azzal, hogy folyamatosan utazik, fotóz, blogot ír, nagyon-nagyon menő.
Amikor megírtad a fiktív busztragédiáról a történetedet, akkor nem gondoltál arra, hogy esetleg sok olyan olvasó van, aki félve venné kezébe ezt a könyvet?
Előfordulhat, hogy az az olvasó, aki azt gondolja, hogy az életben annyi borzalom van, hogy akkor nem venne olyat a kezébe, ami ezzel foglalkozik. Másrészt ez is egy érdekes jelenség, hogy mindig írtunk ezekről, mindig énekeltünk szomorú dalokat, és van, amikor egy szomorú dal meghallgatása többet segít a lelkiállapotunkon, mint hogyha most én meghallgatom a vidám csürdöngölőt. Úgyhogy én azt mondom, hogy van olyan, amikor úgy ki kell égetni az embernek magából a fájdalmat. Amikor szomorú vagyok, sokszor hallgatok szomorú dalokat, és mire már kibőgtem magam, egyszerűen jobb. És a Visszatérünk is egy kicsit ilyen, mert ott egész egyszerűen a feldolgozásról van szó. Tehát igen, benne van a tragédia, egy fiatal emlékén keresztül egy felvillanásszerű képet kapunk arról, hogy mi is történhetett, és minden más már a feldolgozás és a feloldozás benne. Tehát én azt nem mondanám, és nem is szeretem, magam sem szeretem még az olyan regényeket, ami csak a dráma, és akkor a legvégén még van egy utolsó szúrás, mert vannak ilyen regények, egyébként jók, csak nem feltétlenül mindig az én lelkiállapotomnak megfelelő, hogy én olyat olvassak, hogy a végén sírok. Hanem ha befejezem ezt a könyvet, ha adok neki egy esélyt, akkor érezzem azt, hogy ez adott valamit, ez adott nekem egy olyan támaszt, hogy igen, mással is előfordulnak problémák, igen, az élet nem könnyű, senki nem mondta, hogy könnyű, aki szerint könnyű az vicces könyvet olvasson, az nevessen. Szerintem nem könnyű az élet, így magunk összólva, napjainkban főleg nem egyébként, és ez egyfajta támasz, lehet, hogy igen, ilyen értelemben egyek vagyunk, és ez, ahogyan a Visszatérünk is végződik, és ahogy ezek a fiatalok lényegében összekapcsolódnak, és együtt dolgozzák fel, ami történt, vagy hát legalábbis elindulnak a gyógyulás útján, ez lehet felemelő is. Sőt, annak kell lennie, különben az irodalom az nem ezt szolgálta.
Hajdú Antal Zsuzsannával beszélgettünk a Visszatérünk, a Pipacsok ártatlanok című regényről, illetve a Léggömbök és az Utánad című könyvéről, mindhárom kötetet a Cicero kiadó jelentette meg.
Könyvben utazom!
1888. április 14. Semmi hírem nincs a főhercegről, ma nem lovagolt a Práterben, pedig Laris grófnővel a szokásos időpontban odakocsisztunk. A grófnő megnyugtatott, hogy egy ilyen jelentős személynek, mint a trónörökös, rengeteg dolga van, nem várhatom, hogy mindig a szoknyám körül sündörögjön, úgyhogy szerinte jól tenném, ha levelet írnék neki. Kérdeztem, hogy mégis miről írjak. Erre a grófnő azt mondta, szerinte nyugodtan megvallhatom az érzéseimet, mert úgy látja, a főherceg rajong értem, és örülni fog, ha megtudja, hogy ez a rajongás kölcsönös. Vecsera Mária naplóját olvassa egy fiatal történész Krisztina, aki évek óta kutatja Habsburgok történetét. Különösen érdekli Rudolf trónörökös és a bárónő kapcsolata és haláluk körülményei. Egy napon Bécsbe hívják, mert a temetőből a baronesz maradványai eltűnnek, aztán meglepő körülmények között előkerülnek. Egy osztrák nyomozó segíti a meglehetősen öntörvényű történésznőt, aki nem is sejti, hogy miféle veszély leselkedik rá. Kelényi Angelikát az Átkozottak című új regényéről kérdezem, és először is arról, hogy ez a történelmi kor érdekelte őt, vagy Rudolf és Vecsera Mária kapcsolata.
Elsősorban engem a rejtélyek izgatnak. Azok a történetek érdekelnek, ahol valamilyen rejtélyt tudok felfedezni. Ilyen volt annak idején, amikor Báthori Erzsébetről írtam, senki nem tudja pontosan, hogy mi történt, írt róla az irodalom, készültek róla filmek, az emberek tudnak egy valamit, a történészek mai napig is vitatkoznak, ugyanez vonatkozik Meyerlingre. Tehát az Átkozottakban ugye Rudolf főherceg és Vecsera Mária szerelme, vagy nem szerelme, az ő öngyilkosságuk, vagy nem öngyilkosságuk, az a mai napig is rejtély, mert nagy homály fedi, annak idején ugye titkosították a teljes aktát, ami az ő halálukkal kapcsolatos volt. És hát ugye nagyon sokáig nem is lehetett tudni, hogy Vecsera Mária is ott volt akkor, abban a pillanatban, amikor Rudolf főherceg meghalt, mert őt úgy vették, mintha nem is tartózkodott volna akkor Meyerlingben, ezek a dolgok csak később derültek ki.
Nyilván az olvasó óhatatlanul összeveti a regényedben haladva a saját ismereteit erről a témáról, és elkezdi szétszálazni, hogy akkor most mi a fikció.
A történelmi háttér az valós, tehát annak a kornak a történelmi eseményeiről csak akkor számolok be a könyvemben, hogyha én azt tudom, hogy az valós, illetve az én szerkesztőm, aki történész egyébként, aláírja, hogy ez valóban így rendben van. Viszont én mindig fikciót írok. És amikor én ezt megírom, általában próbálom úgy átadni az olvasóknak, hogy hihessék el, hogy valóban ez történt. Pedig egyébként fogalmam sincs, hogy mi történt, hisz nem vagyok történész, nem tudok olyan mélységekbe kutatni, nem tudok új felfedezéseket tenni. Nekem elméleteim vannak, de én nem hiszem el a saját elméleteimet, és az olvasók se higgyék el az én elméletemet, csak érezzék úgy, mintha így is történhetett volna. Tehát nekem ez a célom, hogy valósnak tűnjön az az esemény, és pontosan attól tűnik valósnak egyébként, hogy a történelmi háttér az valós. Azok az események, amiket én leírtam, szereplők, a nevek, azok mind valósak. Akár még a jellemrajzok is, hiszen rengeteget olvastam utána, akár Erzsébet királynénak, akár Vecsera Máriának, Rudolf főhercegnek, viszont az esemény, ami köré szövöm az egész történetet, az fikció.
Azt számolgatom, hogy hány olyan eszközöd van, ami ezt a hitelességet igazolja az olvasó számára. Egyrészt naplókat használsz, több naplót is írtál. A másik pedig, hogy ugye a mai szálban az a kutató hölgy, aki kap egy értesítést, hogy végre valami a rejtély ügyében megnyílik, lehetőség van kideríteni, hogy mi történt. Ő is, mintha hitelesítenék ezt a te elméletedet.
A naplók azért érdekesek, mert eredeti Ferenczi Idának a naplóját szerettem volna használni, illetve az általam kitalált naplóját. Most Ferenczi Ida volt a magyar udvar hölgye és bizalmasa és barátnője Erzsébet királynénak. Ő tanította magyarul, rengeteget beszélgettek, tényleg baráti kapcsolatban voltak, de aztán megváltoztattam ezt a tervet, és kitaláltam egy fiktív személyt, Kövesdi Katinkát, mert mindig vigyázok arra, hogy ne hamisítsam meg a történelmet.
Ő is udvarhölgy, ő is magyar udvarhölgy.
Ő is udvarhölgy, felolvasónő, de nem mertem Ferenczi Idát használni, hiszen ő egy ismert ember, egy ismert történelmi személy. Neki tényleg van naplója, nem akartam meghamisítani az ő gondolatait, vagy az ő életét, ezért találtam ki Kövesdi Katinkát. Vecsera Máriának fogalmam sincs, hogy maradt-e fenn naplója, szerintem nem. De én azt gondoltam, hogy az ő szemén keresztül mutatva be ezt az egész történetet, sokkal közelebb fogok kerülni az olvasókhoz, tehát ennek a 16 éves lánynak, 17 éves lánynak a gondolatain keresztül át tudom vinni az én elképzelésemet az egész szerelmi történettel kapcsolatban.
Nézzük a mai szálat. Miért izgatja ennyire ezt a főhősödet, ezt a fiatal nőt, aki aztán Bécsbe is elutazik?
Van rokoni kapcsolat közte és Vecsera Mária között, Ács Kovács Krisztina egyébként a főhős neve, Krisztina távoli leszármazottja Vecsera Máriának, és hát tulajdonképpen, amikor az egyetemen történelmet tanult, akkor egyszerűen erre a szára állt rá. Tehát mindenki szakosodik valamilyen irányba, őt ez érdekelte a leginkább, és hát mindent felkutatott, amit csak lehetett, de hát megakadt ő is a rejténynél. Ott megakadt, hogy most mi történt valójában, hiszen még a történészek sem tudják. Illetve a professzora, akivel volt egy kis szerelmi kapcsolata is még az egyetem alatt Bécsben, bevonja ezekbe a nyomozásokba. De egyébként az talán a fülszövegben is benne van, hogy kirabolták Vecsera Mária sírját. És ennél a pontnál hívta fel a bécsi professzor először Krisztinát, elhívta Bécsbe, ott nyomozgattak, semmi nem történt, majd meglett a tetem. És innen indul tulajdonképpen a regény, hogy meglett a tetem, na de hát most miért hozott valaki vissza maradványokat, egyáltalán miért rabolta el valaki Vecsera Mária maradványait.
Ugye a címről beszélnünk kell, hogy átkozottak. Ha már rejtélyről beszélünk, akkor a te elképzeléseid szerint van mitől tartani az uralkodó családnak.
Most már nem tudom pontosan, én sem, ezt lehet, hogy nem kéne bevallanom, de nem tudom, hogy Battyányiné átka volt ez valójában, vagy Battyányiné lánytestvérének az átka. Többféle forrásból olvastam, hogy melyikük átkozta meg a Habsburg családot, és aztán a nép vette át ezt az átkot, és a nép úgy fordította le saját magának, hogy addig nem nyugodhat a 13 aradi vértanú, amíg 13 erőszakos halál nem történik a Habsburg családban. És megtörtént.
És a te elképzeléseid szerint, hogy a regényben van arra utalás, hogy voltak, akiknek ez életfeladat volt, hogy ezt az átkot beteljesítsék.
Én imádom a természet feletti dolgokat, nézni, olvasni. De nálam mindig van egy ilyen késztetés, hogy ha a könyveimben valamiféle természet felettinek tűnő történés van, akkor én ezt állandóan igyekszem megmagyarázni. tudományosan keresek rá magyarázatot, vagy pedig valami banális hétköznapi magyarázatot, de mindig megmagyarázom a végén.
A Rudolf főherceg személyiségéről azért beszéljünk, mert itt is elbizonytalanodtam. Szóval, hogy mennyit tudtál arról kideríteni, hogy ő valójában hogyan viselkedett férfiként, hogy hogyan állt az ő pozíciójához, az élethez, vagy a halálhoz.
Hát Rudolf főherceg egy rockstar volt. Tehát, hogyha most élne, akkor ő egy rockstar lenne. És nagyon jó volt a PR-ja a népkörében. Ugyanis ő szóba állt olyan emberekkel, akikkel mondjuk az uralkodó család soha nem állt volna szóba. Különböző politikai csoportokkal tartott kapcsolatot. Tehát ő egy ilyen abszolút ilyen liberális, laza, vagány. Ugyanakkor, meg hát mégiscsak trónörökös. És hát ugye volt egy enyhén szólva is savanyú felesége, akit nem szeretett, és akivel ugye politikai házasságot kötött. Na most azért azt is lehet róla olvasni, hogy benne elég erős volt a halálvágyú, depresszióra hajlamos alkat volt, és hát elképzelhető, hogy ő ezt megvalósította valóban. Ugyanakkor meg élvezte az életet, de egyébként beteg volt. Járt különböző kezelésekre, a depressziójával is, tehát lelki problémái voltak, amit nem is csodál az ember, hogyha mondjuk Ferenc József az apukája, és mondjuk egy olyan katonai nevelést kap, ami az ő gyerekkori kis lelkét teljesen megviselte. Ő ezt a katonai nevelést kapta ugye ugyanúgy, mint az apukája. Tehát Ferenc József is ezt kapta. Csak éppen Rudolfnak volt egy anyukája is, aki viszont teljesen más típusú lélek volt, mint Ferenc József, és nagyon sokat örökölt tőle Rudolf, sokkal többet, mint az apjától. Ő nem volt egy katonás típus. Ő inkább költő, művész, gondolkodó típus volt, és főleg, mondom, liberális gondolkodású. Úgyhogy ez már ott szerintem közrejátszott abban, hogy ő később elég depressziós volt.
Kelényi Angelikával beszélgettünk Átkozottak című új regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.